Kedves gyülekezet, keressük ki a Szentírásból a Korintusiakhoz írt második levelet, és a 8. fejezet első versétől fogjuk olvasni Isten igéjét. Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt második leveléből a 8. fejezet első versétől fennállva hallgassuk az igéjét. Így hangzik Isten igéje. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Eddig olvastuk Isten igéjét, imádkozzunk. Atyánk, Istenünk, köszönjük neked ezeket a gondolatokat, és hálát adunk azért, hogy újra átélhetjük azt a csodát, hogy megszólítasz minket. Szeretnénk hallani a te hangodat, és köszönjük neked, hogy abban is segítesz, hogy tényleg figyelni tudjunk rád, hogy a te ígéd legyen most a középpontban a te akaratod. Kérünk, hogy segíts nekünk. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a vasárnap kora délután istentiszteletektől mindig tartok egy kicsit. Lehet, hogy annak, aki sejtik, hogy miért. Általában, ahol olyan gyülekezeti szolgálatban vannak a lelkipásztorok, hogy több gyülekezet tartozik hozzájuk. Nagyon gyakran előfordul, hogy mondjuk vasárnap ebéd után útra kelünk, és akkor mondjuk délután 2-kor prédikálunk egy helyen. És hát én is sokáig, sok évig itt ebben a közvetben, és aztán Szeged közvetében is így voltam. És volt különösen izgalmas, volt egy olyan hely, most a nevét érthető okokból nem mondom, ahol volt egy nagyon kedves néni, nagyon szerettem, de elképesztően mélyeket tudott aludni az ebéd utáni istentiszteleteken, és ráadásul úgy, hogy ha így nagyon belefeledkezett, akkor így hátraesett a feje, nyitva maradt a szája, én meg innen szemből néztem. De voltam, amikor nem tudtam, és meghalt, vagy csak alszik. Ilyenkor ez egy nagy kihívás az ige hirdetőnek is, hogy ébren tartsa a figyelmet. De azt gondolom, hogy akik eljönnek meghallgatni egy ige hirdetést, azzal a szándékkal jönnek el, hogy érdekli őket az, ami az Isten igében van, és ezért különösen örülök, hogy itt vagytok, mert engem mindig feldob és mindig boldoggá tesz, hogyha azt látom, hogy vannak emberek, akik szeretnének tanulni, akik szeretnének fejlődni, akiket érdekel az Isten igéje, akik figyelni akarnak, akkor is, hogyha lehet, hogy hétközben nagyon sokat dolgoztak, és fáradtak, akkor is, hogyha lehet, hogy valami miatt szomorúan jöttetek, mert valami nem sikerült, vagy valami problémátok van, de azzal az őszinte kíváncsisággal vagytok itt, hogy mit akar mondani Isten. Ez a rész, amit most felolvastam, ez egy nagyon megrendítő része a Bibliának, és igazából a hálaadásról, illetve az adakozásról szól. Egy olyan megrendítő történetet olvasunk, ahol tulajdonképpen ma így mondjuk a mély szegénységben élő macedóniaiak segítettek, illetve jelezték Pál apostolnak, hogy segíteni akarnak a jeruzsálemi gyülekezeten, hiszen akkor éhínség volt, nagyon nagy bajba került az ottani közösség, és egyfajta összefogás alakult, és gyűjteni kezdtek adományokat, elsősorban pénzt arra, hogy eljuttassák a jeruzsálemi gyülekezetbe. Mi lehet ennek a gondolkozásmódnak a titka? Hogy akik mély szegénységben élnek, azt mondják, hogy kérjük, sőt, érdekesen fordítja az, hogy erősen sürgetve kérték, tehát volt bennük valamiféle nyomásgyakorlás, hogy hát mi is akarunk segíteni, mi is részt akarunk venni ebben a mozgalomban, ebben a megmozdulásban. honnan merítették ehhez az ötletet, az erőt, a forrásaikat, hiszen ehhez nem csak esetleg néhány fillére volt szükség, hanem valamiféle olyan belső forrásra, hogy ez természetesen fakadjon a szívükből. És azért is olvastam végig ezt a szakaszt, az ötödik versével zártam, mert igazából ott van a titka. Először önmagukat adták az Úrnak. És amikor azon gondolkodtam, imádkoztam, hogy mit hozzak ide nektek, milyen gondolatot, milyen üzenetet, akkor én magam is így szeretnék tovább menni, és az a vágyam, hogy velem együtt is így menjetek tovább, menjünk tovább együtt, hogy önmagunkat adjuk az Úrnak. Nem értik az emberek, a hitetlen emberek, hogy lehet szívesen adni Isten országának az építésére, akár egy templomépítésre, vagy egyáltalán a közösség, a gyülekezet fenntartására, vagy éppen a szeretetszolgálati munkákra, hogy szegényeken, nehéz sorsú embereken, vagy éppen tragédiába jutott embereken segítsünk. Hogy lehet ezt úgy szívesen adni? Nem fér a fejükbe. Nyilván, hogyha arra gondolnak az emberek általában, hogy valakinek adni kell segíteni, akkor logikus, hogy kevesebb marad nekem. Valami lehet, hogy nekem fog hiányozni, amit odaadtam. És valahol észszerű. És én arra gondolok, hogy nyilván ez valahol érthető, csak nagyon sok keresztény ember, aki magát kereszténynek tartja, és így gondolkozik, hogy valamiféle alamizsnát úgy eloszt, vagy kioszt az Istennek, vagy az Isten népének, de nincs bennünk, vagy nincs bennük sokszor az a belső öröm, amit maga az Úr Jézus így fogalmazott, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ezt nem mindig így éreztük, vagy lehet, hogy még most is így van, hogy nem mindig így érezzük. De ez egy olyan bibliai alapelve, egy olyan krisztusi igazság, ezt ő maga mondta, neki tulajdonítják, ami az egész gondolkozásunkat megváltoztatja, és a magatartásunkat, amikor találkozunk ilyen emberekkel. A hála egyik része a hála mondás. Tehát amikor mi énekelünk, Istent magasztaljuk, amikor imádjuk őt, akkor kimondjuk, megfogalmazzuk, hogy miért vagyunk hálásak, és miért magasztaljuk őt. A hálaadás a hálának a másik része, amiben valami olyan történik, amit mi sajátunkból, vagy nyilván mi tudjuk, hogy abból, amit Istentől kaptunk, azt adjuk oda. Gondoljatok Káin és Ábel áldozatára, most arról a történetről nem akarok hosszabban beszélni, de ugye délelőtt szó volt az ösztönös háladásról. Érdekes, hogy valahol az embernek a lelkében, az ember belsejében, ez ott volt kezdettől fogva a teremtettségünkben, ott volt már ez a készség, hogy áldozatot mutattak be Istennek. Megtermett a föld, vagy éppen szaporodtak az állatok, és akkor áldozatot mutattak be. Ez egy teljesen természetes. Tehát sokszor butaságnak, illetve veszteségnek tartják, hogyha arról beszélünk, hogy szívesen adunk valakinek, örömmel adunk. Mi volt ebben az érthetetlen? Olvassuk újra, vagy gondoljuk újra ezeket az igéket a második verstől. Azt olvassuk, hogy egyrészt szegények voltak, nagy volt a nyomorúságuk, megpróbált emberek voltak. Másrészt, amit ír róluk, hogy tiszta volt a szívük. Tehát, hogy bár szegények voltak, mégsem irigykedtek másokra, azt mondja, hogy tiszta szívből akartak segíteni. Mégsem aggodalmaskodtak a jövő felől, tiszta volt a szívük. Azt is olvastuk róluk, hogy erejükön felül adakoztak, tehát majdnem, hogy azt mondhatnánk, hogy szinte a lehetőségeiken, vagy a megélhetési szintjükön felül adtak, ajándékoztak, ezt érezték belülről, erre éreztek késztetést, és amire már utaltam, hogy erősen sürgetve kérték, Tehát nem úgy voltak, hanem esetleg majd meggondoljuk, hanem jelezték Pál apostolnak, hogy mi szeretnénk, mi csatlakozni akarunk. Mi is részt akarunk benne venni. Nekünk is testvéreik azok a jeruzsálemiek, pedig akkor még a földrajzi távolságok sokkal jelentősebbnek tűntek ugye az akkori közlekedési lehetőségek miatt. De olyan szoros volt a szeretett közösségük, az összetartozásuk, a ragaszkodásuk, hogy ők, majdnem azt mondom, hogy követelték, de valamiféle olyan erős a hatás gyakorolt akar, hogy részt akarnak ebben venni. Hogyan történhet az, hogy aki mély szegénységben él, ugyan tiszta szívű, de mindenképpen segíteni akar? Eszembe jutott az időszak, amikor már Kárpátaljára lehetett menni, és néhányszor voltunk ott, énekeltünk művelődési házakban, meg volt, amikor egy hétig ott evangelizációkon szolgáltunk, és arra emlékszem, hogy akkor is ott nagyon sok nehéz sorsú ember volt. Az udvaron voltak a kemencék, ott sütötték nekünk a kenyeret, és olyan zavarbejtő volt, hogy ők, akik nagyon nehéz helyzetben vannak, úgy megvendégelnek minket. Egyszerűen élveztük annak a szeretetnek az ajándékait. Ezt nem lehet másképp magyarázni. Ennek az a titka, amit itt úgy olvastunk az igében, hogy először önmagukat adták az Úrnak. Hogy történik meg ez? Nemrégen volt egy esküvő nálunk, vagy mennyegző az imaházban, és ott is sokszor elmondom ezt, vagy beszélgetünk erről, hogyha van ilyen jegyes oktatás, hogy tulajdonképpen már ez az ünnepé, amikor ti eljöttök, és a gyülekezet előtt szépen felöltözve jelzitek, hogy ti együtt szeretnétek élni, hogy összeházasodtok, ez valamit jelez, valamit kifejez, ami már belül megtörtént a szívetekben. Tehát először ott dől el, ott születik meg ez az elhatározás, ez elkötelezettség, hogy egy életen keresztül hozzád akarok tartozni, holtamiglan, holtodiklan. Össze akarok tartozni vele. Valami ilyesmi az, amikor valaki odaadja magát az Istennek. Hogy belül eldől, valahol a lelkünkben, ezzel kezdődik minden nagyszerű és minden jó dolog. Istenem, neked adom magam, rád bízom magam. És azért is említettem ezt a példát, mert nagyon érdekes pillanatok voltak, ugyanis a mennyasszony, ahogy mondta ezt a fogadalom tétel szövegét, hogy vele szentülélek, és elsorolta azt, én mondtam előre. Hát egy idő után már úgy elcsuklott a hangja, alig bírtam mondani, annyira meghatódott, mert nekem ennyi elég volt, mert utána már én is alig bírtam beszélni. De volt valami olyan nagyszerű pillanat, nagyszerű érzés ebben, valami csoda, hogy egy isteni cselekmény, hiszen Isten hozta össze őket, hogy ennek valahol a tanúi lehetünk, valahol mindannyian hallhattuk, hogy mi történik, és hogy miért történt. Ilyen, valami ehhez hasonló, amikor az ember azt mondja, hogy akármi történik, Istenem, én rád bízom magam. Én hozzád akarok tartozni. Lehet, akik már több éve vagy több évtizede tanítványok vagyunk, vagy Krisztus követői, tudjuk, hogy sajnos követtünk el hibákat, bűnöket. Nem voltunk tökéletesek, nem mondhatjuk el magunkról, hogy mi mindig mindent jól csináltunk. De ha előre tekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a legfontosabb dolog, rábízni magunkat Istenre. Először önmagukat adták az Úrnak. És hadd kérdezelek meg titeket, akik most itt vagytok, hogy így kérdezem többet szám első szemébe, hogy odaadtuk-e már magunkat az Úrnak? Elmondtuk-e már azt neki, hogy rendelkezzen velünk? Hogy mi azt akarjuk csinálni, amit ő mond. Mi hozzá akarunk tartozni. Mi odaadjuk magunkat neki. Ha eddig nem tettük meg, akkor ez az alkalom egy nagyszerű lehetőség arra. Vagy hogyha valamikor egyszer elmondtuk, és elszürkült. És elfogyott a lelkesedésünk, elfogyott az örömünk. Már nincs kedvünk imádkozni, már nem érdekel minket az Isten igéje, mert ilyen is előfordul, hogy elfáradunk, kiégünk, közömbössé válunk. Meg lehet erősíteni ezt a hitvallást. Uram, neked adom magam, rendelkezésedre állok, hozzád tartozom. Érdekesek azok a kérdések, amik egy ilyen esküvői, mennyegző istentiszteleten elhangzanak. Szereted-e a melletted állót? Szeretjük-e Istent? Vállalod-e, hogy hűséges leszel hozzá minden körülmények között? Vállalod-e, hogy hűséges leszel Istenhez mindenek felett és minden körülmény ellenére? Rábízod-e magad? Végül néhány bibliai példát szeretnék mondani, aminek nyilván vannak mai, mostani vonatkozásai is, vagy üzenetei is arról. Olyan bibliai személyeket kerestem, akiknél megtörtént ez a csoda, és akiktől ilyen szempontból is nagyon sokat tanulhatunk. Hogy adták át Istennek önmagukat? Hogy tértek meg, vagy hogy tértek vissza? A tékozló fiú történetét úgy gondolom, hogy mindannyian ismeritek. Eltávolodott otthonról, a szülői háztól, a biztonságból, a kontrolltól. Eltávolodott a fiú. De aztán úgy gondolta, hogy visszatér. Eldöntötte magában, ez egy kulcs fontosságú pillanat és gondolat volt, hogy visszatérek az én apámhoz. És elmondom, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened. És nem csak gondolkodott ezen, hanem fölkelt, és elindult, lépéseket tett. És odaért. És amikor odaért, az édesapja átölelte. És sokat gondolkodtam ezen, hogy milyen érzés lehetett ennek a tékozló fiúnak elfogadni az atya ölelését, mert hogy koszos volt, meg büdös. Az édesapja valószínűleg nem, sőt biztos, hogy nem. Amikor valaki azt mondja, hogy visszaadom magam neked, odaadom magam neked, valami ilyesmi történt. Az Úr Jézus egy példázatban említ egy vámszedőt, aki ennyit mond, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Nem túl hosszú imádság, nem is lehet rá azt mondani, hogy nagyon szép költői módon megfogalmazott imádság. Egy őszinte szó, egy őszinte kiáltás. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ez az ember megigazulva, tehát másként, új emberként ment tovább. Elmondtuk-e már ezt az imádságot? Nem bonyolult, nem nehéz. Vagy Zákeus, az életrendező, mikor találkozik a megváltóval, megbeszélik a dolgokat, hogy mit rontott el, hogy milyen kapzsi volt, hogy milyen hitvány volt. Egyszer egy katolikus pap nyilatkozta, vagy írta le, hogy hát ő már több ezer gyónást meghallgatott, de még senki nem kér bocsánatot a kapzsiságért. És ugye nem találkozott ilyen gyónással. Zákeus azt mondta, hogy én rengeteg emberbe csaptam. Uram, én rengeteg embertől elvettem igazságtalanul, jogtalanul az értékeit. És rendezem. Nem olyan régen nagyon érdekes helyzetbe kerültem. Az egyik gyülekezeti tagunknak az édesapja beteg lett, kb. 90 éves, és oda került a házhoz hozzá. És ha jól emlékszem, akkor az 5 vagy 6 év alatt egyszer vagy kétszer találkoztunk, ő nem oda tartozott a mi gyülekezetünkbe, azt hiszem egyszer vagy kétszer jött el istentiszteletre, akkor így megismertük egymást, meg tudtuk, hogy kiről van szó. És valahogy úgy alakult, hogy felajánlotta ennek a testvérnőnek, hogy hát ha nincs más, akkor én szívesen elmegyek a apukájához. És egyébként hívő volt a bácsi, azóta meghalt, nemrég volt a temetése, de az volt nekem az elképesztően megdöbbentő, hogy harmadszorra találkoztunk, leültünk oda a kertbe egy ilyen kerti asztalhoz, és elkezdtem mondani, hogy tudod, János, én nagyon elszúrtam az életemet. Hitetlen voltam, engedetlen voltam, hűtlen voltam az Istenhez, a családomhoz. Megrendítő volt hallani egy 90 éves embernek a, most így mondom, bűnvallását, vagy gyónását. Egy életgyónás volt gyakorlatilag, amiben őszintén elmondta úgy, hogy alig ismertük egymást, hogy elrontotta az életét. Egyrészt megrendítő volt, mert olyan jó lett volna, hogyha ez sokkal korábban hangzik el. Másrészt viszont nagyon örültem, tehát ilyen vegyes érzések voltak bennem, hogy hát Istenem, hát ennyire szeretsz minket, hogy lehet, hogy elszúrtuk az elmúlt éveket, vagy évtizedeket, de hogy lehet rendezni, de hogy meg lehet veled beszélni, hogy oda lehet térdelni, akár egyedül is, de lehet, hogy valakivel megbeszélem, valakinek a segítségét kérem. Nagyon megrendítő volt az is, ahogy engem megszólított Isten, ezt is röviden hadd mondjam el. Körülbelül 20 éves voltam én korábban, tehát gyermekkoromban 15 évesen bemerítkeztem, és nagyon szerettem a gyülekezetbe járni, jó barátaim voltak, ott szerettem énekelni, aztán gitározni. És aztán egy idő után azt vettem észre, hogy így a hétköznapjaimból eltűnt Isten, illetve az Istennel való közösség, az Istennel való kapcsolat. Már nem volt fontos, hogy beszélgessek vele, hogy imádkozzak hozzá. Vasárnap az általában rendben volt, már így látszólag, mert ott voltam, és hát nagyon jóba voltam az idősekkel és a fiatalokkal is. Tényleg azt mondhatom, hogy élveztük egymás társaságát. Csak belül egyre jobban szorított valami, fájt valami, hogy mi lesz ebből. És egy hétköznap délután, amikor már nagyon nyomasztott ez a tudat, ez az érzés, akkor letérdeltem a szobámba, és elmondtam Istennek, hogy Uram, én nem akarok ilyen hazugságban élni. Ez, amit én csinálok, ez hazugság, hogy van egy kép, van egy vasárnapi keresztény rólam, amit sokan látnak. Meg én is látom, meg élvezem is. De vannak azok a hétköznapok, és ott vannak azok a hétköznapok, amikor teljesen érdektelen vagyok, és engedetlen, és hitetlenkedek. Könyörülj rajtam, és bocsáss meg. Isten megújított, nagyon jó volt hozzám, mert megváltoztatta akkor az életemet, és nem telt el néhány hét, és akkor érkezett az elhívás, hogy lelkipásztor legyek, hát azt se értettem hirtelen, hogy ilyen gyorsan eljött ez, de Istennél nem lehet ilyenkor reklamálni, hogy most akkor mi van, hogy van. Tény az, hogy van lehetőség a rendezésre. Én láttam akár Istennel való közösségben, akár emberi kapcsolatokban évek, évtizedek után is őszinte tekinteteket, és hallottam őszinte vallomásokat, amikor valaki rendezni akarta. Hát hogy lehet odaadni magunkat az Istennek, ha nem így, a rendezés szándékával? Pál apostol, amikor találkozott az Úr Jézussal, azt kérdezte, mit tegyek, Uram? Ma legtöbben megmondják Istennek, hogy mit csináljon, hogy ki gyógyítson meg, hogy gyógyítsa meg, mit intézzen el, meg hogy intézze el. És nagyon kevesen kérdezik meg, hogy mit tegyek, Uram. Amikor önmagukat adták az Úrnak, odának, Uram, hát tied vagyok, hát te mondd meg, hogy mit csináljon. És végül az ige, amivel Isten engem is elhívott, Ézsaiástól azt kérdezte az Úr, hogy ki megy el, kit küldjek el. És Ézsaiás azt mondta, hogy itt vagyok én, küldj el engem. önmagát adta az Úrnak. Itt vagyok én, küldj el engem. Sokszor olyan szívesen mutatunk másra, hogy hát Uram, hát látod, ő is jobban ráér, mint én, ő meg lehet, hogy tehetségesebb, mint én. Szóval ki tudnánk osztani a szerepeket? És azt mondja Ézsaiás, hogy Uram, itt vagyok én, küldj el engem. Legyen ez a hitvallásunk, és lenne egy olyan kérésem, hogy énekeljünk most egy éneket, és ez egy ilyen imádkozós ének lesz, most azt kérem, hogy csak énekeljünk hangszeres kíséret nélkül, hát Edithét kérem, hogy adjon meg egy hangot, a szívemet átadom én. Aki tudja a szövegét, akár be is csukhatja a szemét, és úgy imádkozza el ezt az éneket, aki látni akarja a szöveget, nyitott szemmel is lehet imádkozni, de most mondjuk el ezt egy imádságként, a szívemet átadom én.